Mindjárt elmondhatom az elején, hogy ez a történet a lehető legrosszabbul kezdődött. Úgy én rám, mint a bakterház összes lakóira nézve. A nyájas vagy milyen hallgató bizonyosan tudja, hogy elszegődtem marha pásztornak. Fölmondani nem tudom a szolgálatom, mert mi lesz akkor a bakterommal, akinek én vagyok a leghasznosabb embere és a legtehetségesebb szolgája. Most meg már azért is igen kedvelem a gazdám, mert új ancugot vett magának, és a 35. szolgálati éve jubileumára úgy kiöltözött, hogy én meg a bundás kutya alig akartuk reggel megismerni. Magamról csak annyit mondok, hogy éjjel-nappal fülelek, mert úgy gondolom, nem vezet az jóra, hogy a bakterom ennyire flancol. Mondhatom, nem csalódtam reményeimben. Ez megint úgy történt, hogy egy délben, amint hazahajtottam a teheneket, itt látok a ház előtt sétálgatni. Azt hittem, a bakterom felesége jött haza végre a falujából. Hát nem ő volt. Még a lélegzetem is elállt, amikor megpillantottam az illetőt. Egy hordó hasú, szárazlábú vászoncseléd pöntöt terigetett a köcsökfára. De most valami ilyen csúnya szerzetet gondoljanak a nyájas hallgatóim. A hasa akkora volt, mint valami szalmapetrence. A lába meg úgy kaszált erre-arra, mint a hízott kacsának. Amikor minden irányból kitapasztaltam a formáját, odalábboltam eléje érdeklődni. Mint mindig, most is a legfinomabban kezdtem a beszélgetést. Édes nagycsád, melyik vonattal érkezett?
Hát, kedves gyermekem, pálott szájú Tóbiás, én azt most nem tudom neked megmutatni, mert az a vonat elment vagy 4 óra hosszája. Aztán nekem, ha jóba akarsz velem lenni, ne mondd azt, hogy édes nagycsád, mert egyrészt pofon ütlek, másrészt nem vagyok a babád. Engem Boris néninek hínak, ha tudni akarod.
Szóval kegyed az a csámpásbor, csak te Szedmák bakter szokott emlegetni.
Csámpásbor, csak az ángyodnak a térgye. Most meg azt mondom, kotrodj innen, mert úgy taknyon tenyerőlek, hogy elered az orrod vére.
Úgy gondoltam, ismeretségnek ennyi is elég. Nem is néztem tájára se Borcsának. Bár sejtettem, hogy nem lesz jó vége a bakterháznak. Másnap délben ez a Borcsa talált valaha egy döglött tyúkot.
Jaj, milyen szép húsa van! Kár lenne elhajítani. Megpucolom és megfőzöm.
Miért nem hajítja el a fenébe?
Szagol csak meg, milyen jó szaga van.
Mit akar avval a tyúk béllel?
A képedre kenem, nesze!
Ej, megnyújtlak, csámpa!
Ej, azzal a beteg bunyibicskával!
Ezzel! Ej. Jaj! Fogta a vágyligot, amely tele volt meleg vízzel, meg tyúktolla, és az egészet a szemem közé öntötte. Még magam hasam tértem az ijegységtől, mikor a vén Borcsa megpörgetett, és már nem tudom hányat, 3-at vagy 9-et rúgott a hátsó részembe. Aztán fogta a seprűt, és azzal is kegyetlenül végigvert rajtam. Elmentem a kúthoz, a vájúba vizet húztam, és elkezdtem mosakodni. Az ingemben megtörőköztem. Belenéztem a kis tükörbe, amit a zsebemben hordok. Azután kitapogattam a túlsó részemben a foltokat. Csak most vettem észre, hogy milyen pusztítást végzett Borcsa asszony a nadrágom hátulján. A kalapom mellől elővettem a zsákfalrótűt, aztán fölmásztam a háztetőre, hogy nyugodtan kifotózzam a széjjel rúgdosott nadrágom. Szentül megfogadtam, nem nyugszom addig, amíg ezt a csámpát sírba nem fektetem. Ha én ezt annyiba hagynám, nem érdemelném meg, hogy 2 lábon járjak. Országos csaló lennék, ha nem szaggatnám ki a haját szálanként. A bakter ebédelni hívott, de süketnek tettettem magam. Ehetek én a határban annyi körtét meg barackot, amennyit csak akarok. Nem vagyok rászorulva a bakter ennivalójára. Eddig is csupa finomságból ettem együtt a bakterommal, de máma minden finomságom mellett azt kívántam neki is, hogy álljon beléd a görcs minden oldalon. Lepje be a képed a fekete guga, lógjon ki a szemed a térgyed kalácsára, szakadjon rád az ég! Üssön bele a menkő az egész bakterházba! Közben a zsákvarról tűz szaporán járt a kezemben, és így a varrásról is 1-2-re elkészültem. Mondhatom, mestere vagyok a foltozásnak. Nincs akkora repedés az egész világon, amit én 2-3 öltéssel össze ne varnék. Aki mégis azt állítja, hogy én nálam különben volt, már nem is lehet becsületes ember. A ruhámat teljesen rendbe tettem. Egy darabig a bakterház előtt várakoztam, és mivel semmi olyan nem történt, amit hasznomra fordíthattam volna, a tehenekkel elindultam a Ferihegyi határba. Sok minden történik egy tehénpásztorral egész nap, amit nem érdemes elbeszélni. Így hát én is a velejére térek a dolognak. Sötét este volt a bakterház körül, amikor megjöttem a faluból, ahová a tejet szoktam hordani. Alig, hogy letettem a hátamról a pukli kosarat, belépett a házba a bakterom felesége. Végre ő is megjött a Rátót nevű falujából. S minden ok nélkül elkezdett sírni, réni, szortyogott, s jajveszékelt keservesen. Azt hittem, a borcsa miatt itatja az egereket. Mi baj a feleségének?
Meghalt a gugás palcsi.
Hát ez meg ki?
A középsőcsi. Szegény palcsi itt hagyott bennünket. Meghalt ilyen fiatalon.
Ez önnek eseregje. Majd csak főtámad egyszer, hiszen mindnyájan főtámadunk valamikor, talán még én is. Pedig csak marhapásztor vagyok. Meglássa, olyan csődület lesz itt a főtámadás napján, hogy csuda.
Szegény palcsi, szegény, Istenem, Istenem, vége van szegénynek.
Mondja már el, milyen ember volt az a gugás palcsi, hogy annyira oda van érte a felesége?
Hát bizony, Isten nyugosztalja, elég nagy gazember volt. Mindig tudta, hogy melyik háznál hány lúdat tömnek, és ha megállította a lúdhúst, 3 libát is ellopott egy éjszaka. Tudod, Bendegúz, nem is úgy hitták már utoljára, hogy gugás palcsi.
Ha nem.
Csak macska nyúzónak hívták.
Miért?
Hát egyszer megnyúzott vagy 9 macskát a faluban, akkor ragadt rá a nép.
9-et?
Megtette az ebata, hogy megfogta a pap círmos macskáját, a végrehajtóét, a jegyző macskáját és még jó néhányat. A nagy csapat macskát fölaprította, és megfőzte nyúl paprikásnak. De olyan finom pörköltet csinált, hogy annál különbet az olasz király is csak a neve napján nevet macska húsból. A jegyzőt, a végrehajtott meg a papot nagy instálással meghívta vacsorára. Az urak látták, hogy palcsi sógor meg akarja őket tisztelni, és elmentek hozzá. Ott aztán úgy belaktak a macskahúsból, és olyan sokat ettek, mint ha valamennyien elmebajosok lettek volna.
Palcsi is evett belőle?
A végrehajtók költségén borért futkozott. Ekközben valahogy egy kicsit többet ivott, és kibeszélte a kocsmában, hogy az urak megették a falu összes kóbormacskát. Így történt, hogy még akkor este megjelentek a legények a papablaka előtt nyávogni. Aztán a jegyzőhöz mentek vernyákolni, és utoljára végrehajtott. Ettől kezdve olyan nyávogás volt minden éjszaka a faluba, hogy a pap elhelyeztette magát. A végrehajtó megszökött, a jegyző meg mint a féle reakciós muki, sóra töltött a puskáját. Amikor javában nyávogtak az ablaka alatt, kilőtt az utcára. Így történt, hogy csupa véletlenül éppen farba találta gugás palcsit. Ha igazság van, a földön gugás palcsi bele is pusztult volna szerencsétlenségbe. A jegyző fölmarkoltatta szegényt az útporából, beszállítatta a vármegye tömlöcébe. 8 hónapot ült palcsi sógor a macskát.
Cső, keményen bűnhődött szegény macska nyúzó.
Hát, de minden volt elég. Közben a jegyző kiderítette róla, hogy 20 éve nem fizetett adót, és a végrehajtó úgy ellicitáltatta mindenit, hogy egy fél kapcát se hagyott neki, amiben az orrát megtörölhette volna. Így került át gugás palcsi Rátótra, ahol az a nevezetes eset történt, hogy a lakosok el akarták tolni a templomot a helyéről,